örülök legyen jó két hónapja érkezett hozzám egy ilyen lehetőség, hogy bizonság tétellel várnak szeretettel ide a Sámuelibe, és akkor az ember jól tudjuk, hogy lehet itt tartani, és hogy ez mennyire jó, és hogy lehet beszélni, és hallgatják ezt az embert, és hogy az szintén nagyon jó tud lenni, és ez egy kicsit ilyen lelkész betegség is. Nem, mintha már lelkész lennék, akkor hirtelen elgondolkodtam azon, hogy miről lehetne jól beszélni, vagy miről lenne jó beszélni, és elszomorító volt egy kicsit a helyzet, mert úgy éreztem, hogy nem sok mindenről van mit beszélnem, illetve abban az értelemben, hogy nem sok minden történt velem, mert az utóbbi egy évem az nagyon kemény tanulás, és ezt önként vállaltam, és ez így van rendjén, és ez így jó. Úgyhogy igazándiból úgy próbálom kronológikusan sorrendbe tenni mindazt, ami történt velem, de igazándiból arról fog szólni ez a rövid kis beszéd, vagy beszélgetés, hogy mi mindent sikerült az utóbbi egy évben így megértenem, mert azért a tanulásban benne van az is, hogy az embert Isten formája, és így lehet, hogy egy kicsit nem lesz annyira összefüggő, de igyekszek majd. És úgy nagyjából végül is ugye az imádkozás területén sikerült dolgokat megértenem, meg nyilván azt, hogy arról is egy kicsit beszélnék, hogy a lelkészi pálya az most ebből a szemszögből nézve, hogy látom, és hogy hogyan élem meg a teológiai tanulmányomat, és hogy az Istennel való kapcsolatom hogyan alakul ebben a egy évben. Azért beszélek egy évről, mert egy évvel ezelőtt volt egy, azt hiszem körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy bizonyos értéke. Az a megtérésemről szólt, és arról, hogy hogyan kerültem ide Pasalétre. Az első ilyen mozzanat volt a teológiával kapcsolatban, amikor végeztem a Műszaki Egyetemen, és megvolt a diplomám, és tényleg már nincsen több vizsga, és az utolsó vizsga volt, és az ember még el sem hiszi ezt az első nap, második nap még szintén nem. De én már a második nap egy gyerekét voltam a ilyen előkészületi munkálatán, ott vettem részt, és hát ott festegetni kellett mindenféle ilyen buta alakzatokat a gyerekeknek, és a trákot kellett festeni, meg ilyen kincses ládát, meg nem tudom, mert kincskeresés ez volt a cím a tábornak. És akkor villant át az agyamon, hogy hát nekem a kezemben van egy mérnöki diploma, de tulajdonképpen én most ilyen dolgokkal foglalkozok, hogy a gyerekek mindenképpen festegetek egy lepedőt. És akkor villant át az agyamon, hogy igazándiból miről fog szólni ez a lelkészi pálya, vagy miről fog szólni az én életem. Hát nem arról, hogy karriert építek, nem arról, hogy keresem a lehetőséget, hanem bizony feladásokról fog szólni. Ezt most nem azért mondom, hogy most én vagyok a nagy hős, de olyan jó volt ezt már akkor megérezni és megérteni, és olyan jó, hogy Isten azóta sem hozza ezt elő úgy bennem, mint hogyha ez egy ilyen nagy, tényleg, mint hogyha egy ilyen nagyon nagy lemondás lenne az életem, hiszen nagyon sok mindent kapok Istentől. Aztán igazán azon gondolkoztam még el, hogy a dolgok annyira gyorsan változnak körülöttem, meg nem tudom, hogy ti most hogyan vagytok, vagy hogyan éltek, de annyira gyorsan telnek nekem a napjaim, és annyira gyorsan telik el egy év, hogy szinte nincs is megállni időm és gondolkozni, ami hát vagy jó, vagy nem, most egyszerűen ennyit kell tanulni, és igyekszek minél többet megtanulni az igéből és Istennek a tudományából. És aztán megtörtént ez a nyári gyerektábor, a nyaram az olyan kis ilyen kókat volt, ugye befejeztem egy egyetemet, és vártam egy másik egyetem, amiről még azt sem tudtam, hogy milyen lesz, illetve hát vannak az embernek a fejében ilyen ideák, hogy majd ott fogok ülni, és akkor majd nézzük a betűket, görögből, meg hébetbe, de igazán ezek nincs csak olyan elképzelések, amik nem igazán valósak. És aztán elérkezett a gólyatábor, ahol először találkoztam a teológiai közeggel, és oda mentem, mint buzgó pasaréti fiatal srác, és azt kellett, hogy észrevegyem magamon, illetve utólag úgy értékelem ki azt a gólyatábort, hogy, nagyon sok elvárással mentem oda a többiek közé. Nagyon sok kritérium volt bennem, aminek, hogyha valaki nem felel meg, akkor én már vele nem is létesítek kapcsolatot. És ezek az elvárások nagyon sokszor meg tudnak bennünket bénítani, és engem is nagyon sok kapcsolatban ezek az elvárások megbénítottak. És ami másik nagyon jó volt még ebben a gólyatáborban, illetve Istennek az a munkája az életemben, amit ő úgy végez, és tényleg úgy már azt lehetne mondani, hogy szajkózza nekem, hogy imádkozzál, imádkozzál és imádkozzál. És ott a gólyatáborban már az elején a teológiának ezt hozta föl nekem egy reggeli csendességben, épp a Chambers olvastam, hogy az imádkozásra nagyon nagy szükségem lesz. És aztán gólyatáborból estem tovább, mentem Neszmére, akkor volt a csendes hetünk, és szerdán huppantam be, de tényleg olyan kutyafuttába mentem át az egyik helyről a másikra. És így az ember mégis valahogy, amikor a jövőt szemléli, akkor szeretne valami támpontot kapni. És már volt nekem ige a kezembe, bőségesen Isten mindig megerősített arról, hogy a teológián van a helyem. De azért mégis úgy az ember, amikor egy kicsit ugye bizonytalan jövőben néz, akkor szeretne ugye ígét kapni, és én hát bevallom, de gyarló módon sokszor irigyeltem Cserót az ő kapott igéért, hogy békességet és nem romlást tervezek. Az Ézsaiás 43, hogy hát én miért nem tudok ilyen jó ígéket kapni, és milyen jó lenne, és mondanom sem kell tovább, hogy ne szméljen. Amikor megérkeztem, akkor oda penderült valaki elém, és mondta, hogy húzzál egyet, és akkor pont ezt az igét kaptam. És egyébként ez az ige nagyon sokszor megtartott, és bizalmat adott. És utána még Isten az egyik kedvenc énekemmel fogadott, ami úgy hangzik, hogy mindig velem, Uram, ez a kezdő sora, és ennek azért volt megint olyan nagy hatása rám, vagy azért volt olyan nagy ajándék számomra, mert amikor először voltam Neszmélyen, akkor voltam először is ifiben, és akkor nagyon-nagyon tetszett az, hogy ott voltam 15-en vagy 20-an, nem tudom, és pont a Hallelujából, vagy nem tudom, miből énekeltünk, és akkor engem az úgy nagyon megfogott, hogy hát fiú, ezek hogy énekelnek itt, ez egy nagyon jó hely, és annak ellenére, hogy egyből dolgozni kellett, amúgy Fasarétre kerültem, és valahogy tényleg egy isteni ajándék volt ez is, ahogy ott fogadott, és tényleg nagyon jó az embernek beesni egy ilyen lelki házba, egy ilyen lelki helyre, ahol egyébként a világnak megy a nagy sodrása, és a világnak ez a hideg szeretete, meg minden egyéb ilyen protokolális cselekedetei, és a többi, arra az ember szíve tényleg úgy meg tud hűlni. Nagyon jó beesni az ilyen lelki helyekre. És azért is nagyon szeretem az ilyen lelki helyeket, mert az ilyen beszélgetésekben, amik itt lezajlanak mondjuk egy Neszmély csendes héten, az ember közösen gondolkozik másokkal, és az ember úgy érzi azt is, hogy jelen van a Szentlélek, és tényleg olyan szent beszélgetések zajlanak el, hát aztán ugye a gyakorlat az megint egy más dolog. De egy ilyen beszélgetésben budjant ki a számból az, hogy hát tulajdonképpen azzal, hogy én teológiára mentem, én nem lettem semmivel sem több. Ugyanúgy az ige kenyerén élek, és ugyanúgy egy kegyelemre szorult bűnös ember vagyok. És ez úgy elsőre nézve, ez nem egy olyan nagy gondolat, de nekem akkor nagyon sokat ért, mert engem sokszor veszélyeztet, vagy fenyeget az, hogy túlértékeljem magamat, és fölmagasztaljam magamat. Aztán úgy általánosságban a teológiára végül is az jellemző, amit Bence is elmondott, Ács Bence egyszer tartott egy bizonságtételt, és ő ugye közgázra járt, és ő utána azt abba hagyta, és elment a Orvostudományi Egyetemre tanulni, és valahogy nekem is ez megvan, csak én befejeztem az előtte lévő egyetemet, hogy egy új egyetemre belekezdtem, ami tényleg Istentől rendelt tanulmány, és ő küldött ide, és ő szabta rám ezt az igát, és biztos hallottátok már ezt a hasonlatot, hogyha az emberre passzol az az iga, amit visel, akkor sokkal nagyobb munkát képes elvégezni, mint egyébként, hogyha valahol nyomja az állát a járom. Úgyhogy tényleg egy kicsit átéltem azt, hogy a szürkeségből ugye a napfényes életbe átkerültem. Ezt úgy csak úgy messziről, távolról ránézve van ez az éles kontraszt, mert azért itt a teológián is vannak olyan napok, vagy olyan pillanatok, amikor tényleg nagyon nehéz, és hát nem mindig olyan napfényes az élet. És ami még ilyen érdekes mozzanat volt, hogy az ember előtte gondolkozik, hogy hát milyen lesz majd bölcsész, tudományhoz közel álló dolgokat tanulni, nyelveket és egyéb ilyen dolgokat, és hogy hát majd egyszer én bölcsész leszek, annak ellenére, hogy most abszolút kiképeztek mérnöknek. De igazán, amikor belekerültem ebbe a helyzetbe, akkor döbbentem rá, hogy én bölcsész vagyok. Ez úgy történt, hogy ez most lehet, hogy ilyen őrülten hangzik, de ez úgy történt, hogy egy hónapja már jártam az egyetemre, és akkor sétáltam a Rádai utcán, és épp egy könyv volt kezembe, és így rajta kaptam magamat, hogy neked könyv van a kezedben, és éppen latin szavakat magolsz. Ráadásul az utcán is képes vagy tanulni. És egyébként... Nem. És akkor... De ez ilyen érdekes, hogy rá döbbentem, hogy bölcsész vagyok, és így az embernek tehát át kell, hogy álljon a gondolkozásra, egy reál gondolkozásra, egy humán gondolkozásra. És egyébként egy szintén érdekes mozgalmat, hogy egy pár hete kezdtem megérteni azt, úgy belülről is látni azt, hogy hát egyszer lelkész leszek, hogyha Isten is megsegít és így akarja. De nagyon sokszor van azért az, hogy az ember elbizonytalanodik, és nagyon sokszor van az, hogy az embernek ígéretek vannak a kezében. Én azzal a ígérettel jöttem a teológiára, mi úgy szól, hogy légy bátor és erős, és kezd hozzá, ne félj semmit, és ne retteg. Ez a 1 Krónika 28:20 ige, és ez volt végül is az utolsó csepp a pohárba, ami úgy tényleg megerősítette abban, hogy nekem a teológián van a helyem. Ezt az igét helyezte a szívemre Isten. És nagyon sokszor van olyan helyzet, amikor az ember elé kerül egy ekkora héber táblázat, amit be kell magolni egy hétre, hogy az ember tényleg csak ebbe tud kapaszkodni, amit Isten mondott, hogy legyél bátor és igen erős. És egyébként nagyon sokszor van úgy, hogy a körülmények abszolút nem úgy néznek ki, hogy tényleg az lesz, amit Isten mondott, és az ember tényleg elkezd a körülmények miatt kételkedni az Istennek az ígéretében, ahogy a zsidó nép a pusztai vándorlás után, és mikor az ígéret földjének a határára ért, és kémeket elküldtek, és látták azt, hogy milyen erős nép lakja azt a földet, és hogy ők maguk meg olyanok, mint a sáskák. És sokszor így van ez velem is, hogy látom azt, hogy milyen nehéz egy szolgálatot betölteni, hogy mennyi fegyelem kell hozzá, és mennyi szorgalom és mi egyéb, és akkor látom az én saját emberi tulajdonságaimat, hiányosságaimat, és látom azt, hogy még mennyi mindennek kéne változnia, és mennyi mindenben jó lenne még növekedni, akkor nem tudok más csinálni, mint azt, hogy tényleg Istennek az ígéretébe belekapaszkodni, és szerintem ez így van egyébként minden mással is, hogyha az embernek Isten társat ígért, vagy társat rendelt, vagy nem tudom, milyen egyéb ígéretek vannak még, de biztos vagyunk így itt páran az ifiben, hogy tényleg a körülmények nem azt mutatják, hogy az ígéret teljesül, de mégis Istennek a mindenható szavába bízhatunk. Aztán nagyon, nagyon sokáig volt nekem problémám a teológián, úgy a beilleszkedésben, meg az emberekkel való kapcsolattartásban az én farizeusságom. És úgy le kellett lepleznem magamban azt, hogy én tulajdonképpen már azért cselekszem a törvényt, mintha azt hinném, hogy én igazítom meg magamat, és én adok magamnak üdvösséget a törvény cselekvése által. Ugyanakkor, hogyha más ember nem cselekedte a törvényt, akkor nagyon elhatárolódtam tőle, és nagyon megbénította vele való kapcsolatomat, amit már ugye az elején említettem. És Ugye azon gondolkoztam el az utóbbi időben, hogy nyilván az emberekkel tudatni kell, hogyha valami nem passzol az igéhez, hogy az ő vérét ne rajtunk kérje számon Isten, mivel láttuk mi azt, amit ő csinál, de nem szóltunk neki. De azon gondolkoztam el, hogy hát az első nagy parancsolat az az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és a második pedig az, hogy szeresd a te felebarátodat, és csak azután van valahol az, hogy ha te szereted a felebarátodat, akkor nyilván szólsz neki. És igazándiból bennem nem szeretet volt, és nem ilyen féltőmentő szeretet, hanem kicsit ilyen örvendező kárörön a másiknak a hibáim, ami talán több okból is lehetett. Az egyik ilyen az az, hogy én tulajdonképpen nekem nagyon jó párosult az én farizeus voltam, az én hiú voltammal, hogy minél több igének engedelmeskedek, meg minél nagyobb szentet játszok el az embereknek, az életnek a színterén, és hogy én teszem magamnak a pipákat, és tulajdonképpen önmagamnak tetszelgek, amikor kegyeskedek. Aztán, hogy mi határozza meg például az én viselkedésemet. Én nagyon olyan mély időszak volt az a teológia elején, amikor így rádöbbentem arra, hogy van bennem valami olyan tulajdonság, ami állandóan arra késztet, hogy másoknak tetszelegjek, vagy másoknak a figyelmét magamra vonjam, hogy én legyek a középpontban, hogy olyan viccet mondjak, hogy mindenki ér rám figyeljen, és túllicitáljam a másikat viccekkel. És akkor döbbentem rá, hogy hát olyan szeretethiány féleségben én szenvedek egy kicsit, és úgy gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy azért, mert a szüleim elváltak, meg ugye a családi életünk sem volt túl felhőtlen, de lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert ilyen kapzsi ember vagyok, és szeretném, hogyha minél többen figyelnének rám. És aztán még azon gondolkoztam el, hogy tulajdonképpen mi az, amiért úgy viselkedek, hogy minél többen figyeljenek rám, hogy az ember, amikor kikerült az Édenkertből, akkor az Istennel való bensőséges kapcsolatát vesztette el, azt a kapcsolatot, amiben az ember tényleg fontos volt valakinek, és elvesztette azt is az ember az Édenkertből kitétetve, vagy kirakatva, hogy valakinek fontos. És szóval mindezt a három ilyen feltételt, hogy család, vagy szeretet hiány, vagy kapcsiság, vagy Istentől való elszakítottság, úgy azért mégis úgy rajta kell kapni magamat, és fegyelmezni kell magamat, hogy bizony, ha tréfát mondok, vagy viccelődök, akkor nem szabad belecsúszni olyan dolgokba, ami Isten szerint bűn. Most nem akarok példákat hozni, meg példát adni előttek a rosszból, de vannak olyan dolgok, amikkel nem lehet viccelődni, még ha esetleg sikerrel is kecsegtek. Aztán, igen. És ugye a hívő ember az vágyik arra, hogy egyre szentebb legyen, és egyre bűntelenebb életet éljen, amit majd oda sem fogunk tudni teljesen elérni. De olyan nagy döbbenés volt számomra szintén az is, hogy tulajdonképpen senki nem tudja egy arasszal sem meghosszabbítani önmagát, és bármennyire is igyekszem a törvénynek eleget tenni, és bármennyire is igyekszek minél jobban megfelelni mindenféle elvárásnak, akkor sem tudom lelkileg megnövelni magamat, mert én gondozhatom magamat azzal, hogy gyülekezetbe járok, igét hallgatok, Isten tiszteletre járok, közösségbe járok, ima közösségre járok, elolvashatom az összes igehirdetés kötetet, de akkor is Isten fogja a lelki növekedést adni, és igazándiból ő fogja tudni munkálni az én lelki fejlődésemet és változásomat is, mert én csak erővel meg tudom feszíteni magamat, igyekszek nem megtenni azt, amit egyébként már régóta tudom, hogy nem kéne, de igazándiból Isten fog tudni szívbéli változást adni az én életemben. A aztán egy nagy felismerés volt még nekem az, amit már az elején is mondtam, hogy az imádkozás az mennyire fontos, és mennyire fontos az, hogy az ember ezt csinálja. És tényleg egy nagy teher volt azt úgy, hogy nem is teher, csak igazándiból, hogy az embernek mindig előjön az, hogy hát most reggel van, most fáradt vagyok, most 8-tól órán van, és egyébként is 2 VH-t írunk aznap, de mégis Isten azt értette meg velem, hogy a reggeli csendességnek és az imádságnak ezektől teljesen függetlenül kell működnie, és egyébként is, ha már itt tartunk, akkor mennyire fontos nekem az a lelki jeledel, amit én reggel magamhoz veszek, vagy mennyire fontos az, hogy reggel imádsággal indítsam a napomat, mert ha ez nem fontos, akkor valami tényleg nem stimmel az emberrel. És hogy miért a reggel, miért pont a reggel, hát mondjuk ez nálam így, hogy én akkor vagyok a legéberebb, és igyekszek Istennek azt az órámat odaadni, ami tényleg a legértékesebb szellemi frissesség tekintetében, de még ez a kifejezés is, hogy én adom oda Istennek, ez is vicces, hiszen ő ad nekünk tulajdonképpen, vagy hát amit neki odaadunk, azt ő sokszorozva adja vissza. És aztán az volt még bennem, hogy nem az imádságaimban kell hinni, hanem Istenben. És ne attól legyek nyugodt, hogy imádkoztam, hanem attól, hogy Istennek hallgatja, és ő majd cselekszik. Ez már inkább annak volt a fejleménye, hogy Isten azt mondta, hogy imádkozzak, jó, én elkezdem, de tulajdonképpen ő úgy megbillenti azt, amit én elkezdtem, és ugye a jó irányba kezdi el terelgetni mindazt, amit én elkezdek olyan emberi módon. És a másik, ami nagyon fontos volt, amivel egyébként ugye a teológiát is így kezdtem, volt ilyen teológus bemutatkozás, az első évfolyamnak ki kellett állni, és ez egy nagy, izgalmas ilyen ceremónia volt, mert mindenkinek tényleg az egész tanári kar előtt és az egész teológiai kar előtt beszélnie kellett, és arról, hogy került ide a teológiára. És úgy mindenki izgatottan kérdezte a felsőéveseket, hogy tehát mit kell mondani, és hogy mire kell vigyázni, és mit hogyan kell mondani, és én is úgy imádkoztam Istenhez, hogy hát kérlek, mutasd meg nekem, hogy tényleg hát mit kell mondanom, és hogy miért vagyok itt a teológián. Mert azt hiszem, hogy talán ez volt az a kérdés, amire úgy nagyjából mindenkinek válaszolni kellett. És akkor adta Isten azt a kegyelmes felismerést, vagy azt a kegyelmet, hogy felismerhettem azt, hogy hát azért vagyok a teológián, hogy az én megváltomat, az Úr Jézus Krisztus minél jobban megismerjem. És utána még úgy rádöbbentem arra is, hogy hát nem csak az, hogy megismerjem, meg megtanuljam, hanem hogy minél szorosabb kapcsolatban legyek vele, és minél inkább mélyítsem el vele a kapcsolatomat. De ez is olyan érdekes, mert ebben is ő ad majd növekedést. És ő ad majd ebben is előrelépést. És aztán azon gondolkoztam még, hogy hát én az imádkozásban mennyire veszem komolyan azt, hogy Jézus tulajdonképpen ugyanolyan valóságosan létező személy, mint ahogy mi itt ülünk egymás mellett. És ha ő ilyen valóságos személy, mint ahogy mi itt ülünk egymás mellett, akkor egészen biztos, hogy meg fogja hallgatni azt, amit mondtam. És hogyha kitartóan imádkozok, akkor biztos, hogy nem marad a következmény nélkül az imádságom. És még azt írtam föl, nem egy egyedülálló gondolat, hogy a dolgok nem véletlenül történnek velünk, és tényleg az imádságban is, vagy hát az imádságra való válaszok is sokszor így értelmezhetők. Aztán még az imádsággal kapcsolatban volt egy ilyen felismerésem, szintén egy ilyen állíthatós könyvet olvastam, hogy tulajdonképpen én imádkozok, és hát a hálaadásaim azok olyan üresek, meg olyan szükségszerűek, mert hálát adni kell, meg illik úgy elkezdeni az imádságot, de hát mennyire van bennem a hála, és akkor miről szól az imádságom, többnyire ugye kérésekről, és akkor hozta elém Isten azt, hogy hát tulajdonképpen most én használok téged, vagy te engem. Mert ugye a kettő között minőségi különbség van, hogy valóban Isten fog engem használni, és tényleg az az imádkozásnak a közepe, hogy hogy Istenem, mutasd meg, hogy te mit akarsz, hogy én cselekedjem, vagy az, hogy én használom őt. És ez megint számomra egy olyan tipikus példája annak, amikor az ember úgy siet, és úgy rohanva csinálja az életét, és úgy dönt Jézus mellett, vagy Jézus megragadja az ő szívét, és akkor ugye az ember úgy elfelejtkezt, hogy hát Jézusnak kéne elől menni, és ő mondja azt, hogy te mit csináljál. Én meg sokszor olyan vagyok, hogy oké, Jézus, menjünk, és előre rohanok. És akkor úgy csinálom a saját fejem szerinti jó dolgokat, a látszólagos jó dolgokat, de tulajdonképpen nem ő használ engem, hanem én használom őt az én saját dolgaimhoz. És ez nem jó. És nagyon sok olyan dolog is volt azért imádkozás terén, ami ilyen szintén ilyen bizonságtételre nagyon szerintem jó elmondani, meg tényleg úgy érzem, hogy ezzel adhatok is nektek valamit, hogy amikor műegyetemre jártam, akkor nagyon-nagyon sokáig sírt a szám azon, hogy hát nem lehet sehová se focizni járni, és nincs lehetőségem mozogni. Most meg egyébként nem tudok már választani sem a lehetőségek közül, még ha ez nem is látszik rajtam, testileg. De tényleg nagyon sok lehetőség van arra, hogy focizzak. És nagyon jó felismerés volt ez, hogy Isten meghallgatta az imádságomat. A másik ilyen volt, hogy nekünk két cserépkályánk van otthon Velencén, és hát a tűzifa elég drága, mióta azt hiszem, hogy öt széntüzelésre erőm is átállt fa tüzelésre. Most kivillant a környezetmérnöki tudásom. De szóval elég drága lett a tűzifa, és úgy emlékszem, hogy egy talán januárban még így elejtve imádkoztam azért, hogy hát Uram, ha te mindenható vagy, és hát te meghallgattad az imádságot, akkor kérlek segíts ebben az ügyben nekünk, hogy legyen túl fent. És úgy eltelt 2-3 hónap, és a szomszéd telefonált, hogy hát ők az utcán kivágnának egy nagy nyászát, és ők nem tudják azt hova tenni, viszont tudják, hogy mi használunk cserépkáját, és ők szívesen odaadják. És még a kertben is van egy-két fa, amit már régen kivágtak, és ott korhat, úgyhogy vigyük el azt is. Úgyhogy így lett nekünk tűzifánk a télire. És akkor úgy olyan jó volt, hogy eszembe jutta a Isten azt, hogy hát te ezért imádkoztál, és ez ennek a következménye, és ez nem véletlen. Aztán egy másik ilyen imádkozás, és Istennek a válasza rá, hogy gyümölcsfákat telepítettem a kertünkbe most tavasszal, és már kicsit megkésve telepítettem őket, és mondta édesapám, hogy hát nem egy ásonyomnyit kell ásni a fának, hanem azért annál sokkal többet. És úgy hát Isten mégis úgy megáldotta, mert minden fa megerett, és szépen hajtanak, úgyhogy és még eső is volt most tavasszal, és ezért is imádkoztam, és tényleg Isten meghallgattam. Aztán két nagyon fontos dolog volt még, amit sikerült megértelem, az egyiket egy csendes képen, Biotor ágyom, amit nektek is nagyon ajánlok, hogy látogassatok el oda egyszer. Biztos, hogy más emberként, vagy hát úgy felüdülve fogtok hazatérni onnan. Az egyik ilyen volt az adakozás, hogyha az ember megadja a tizedet, akkor minden le van-e tudva, vagy egyébként ugye az egész 100% Istené, és én ezt így is élem meg, hogy ez valóban Istené, és esetleg a tizeden túl is adakozok-e még. Tehát az adakozás is ilyen volt számomra, amit Isten úgy letisztott bennem, hogy nem kell emiatt nekem félni, hanem lesz nekem betelvőm. A másik ilyen, amit Isten már az utóbbi időben sokáig úgy olyan türelmesen próbált velem megértetni, hogy hát a vasárnap az igenis nagyon fontos pihenés szempontjából, hogyha az ember egész héten tanul. Szerintem ez is egy ilyen hasonló probléma, tehát nálatok is megvan szerintem, hogy tényleg az ember a nagy rohanásban nem figyel arra, hogy pihenjen, pedig nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember tényleg tudja félretenni az Istentől való hivatását, vagy ezt a munkát, amit nagyon szeret, és tudjon pihenni. Aztán egy másik ilyen felismerés volt nekem az, hogy mennyire ad nekem Krisztus keresztű békességet az én üdvösségem felől. És egy kicsit itt a farizeussággal ez összefügg meg a törvénynek a cselekvésével, ami nem rossz dolog nyilván, tehát nem ezt akarom most mondani, hogy senki se cselekedje azt, csak nem szabad, hogy az meghatározza a mi jókedünket, vagy a mi belső lelki békénket esetleg megrontsa az, hogy hát bizony sokszor nem úgy cselekszünk, ahogy kellene. Tehát Krisztusnak a váltsága és az ő értem vállalt szenvedése az mennyire ad nekem békességet, és egy nagyon-nagyon pozitív felismerés volt, amit a KT-ban olvastam. Egy nagyon jó könyv egyébként, ajánlom mindenkinek. Miért hívnak téged Krisztusról kereszténynek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, és a bűn és ördög ellen az életben szabad lelki ismerettel harcoljak, és azután ővel együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Ebben az volt számomra nagyon, nagyon jó és nagyon gazdag üzenet, hogy azt mondja a KT, hogy szabad lelki ismerettel harcolhatok. Illetve pontosabban azt mondja, hogy szabad lelki ismerettel harcoljak. Tehát nem csak úgy harcolgathatok, amikor éppen kedvem van, hanem harcoljak igenis a bűn ellen, vagy a bűn ellen, de mindezt szabad lelki ismerettel tehetem. Amikor folytonos lelkiismeret furdalása van a bűn miatt. Tehát
enélküli állapotot szabad lelkiismeret. Tehát ez nem amiatt vagy, illetve hogy most menjünk valamit elkövetél, hanem ezekről nyugodtan.
Tehát úgy, mint hogy én már mennyei polgár vagyok, és hogy én már Istentől üdvösséget. Tehát azért azt az ember tudja, hogy mikor a Jézusé, és hogy mikor van tényleg. Mikor te átadta az élesét Jézusnak. És hogy azután te szabad lelkiismerettel harcolhatsz, és nem kell, hogy állandó ilyen szorongásban éljen az ember. Nekem ez nagyon sokáig meg volt. Hogy Isten fog igenis növekedést adni, meg változást, és én szabad lelkiismerettel harcoljak. Tehát, hogy harcoljak ellene. Aztán itt még egyébként a keresztény életnek a hármas tiszta van ebben a 32. kérdésben benne. A másik, ami elgondolkoztatott, az az, hogy nevéről én is vallást tegyek. És hogy tényleg mennyire jellemző a mi életünkre az, hogy vallást teszek Jézusnak a nevéről, és mennyire van bennem szorongás akkor, amikor esetleg éppen olyan embernek is beszélnem kell erről, aki nem biztos, hogy ezért normálisnak néz. És azt jutott át az agyamon, hogyha én mondjuk a kollégiumban igét olvasnék, és tényleg valami nagyon nagy felismerést adna Isten, és egy nagyon nagy megkönnyebbülést tenne rajtam, és tényleg úgy felvő párnákon lépdelnék le a boltba, és ott a pénztáros azt, hogy megkérdezné, hogy hát maga mitől ilyen boldog, akkor rámerném-e várni azt, hogy hát most olvastam igét, és tudja, Isten azt értette meg velem, és hogy szóval hogy merném-e vállalni azt, hogy én keresztény vagyok, és merném-e boldogan és őszintén vállalni akárki előtt, hogy ki az én Uram. És végezetül még annyit szerettem volna elmondani, tehát ez így nagyjából ugye a lelki fejlődés, amit Isten így előmozdít bennem, és ami tényleg, hát néha ugye a növekedés az fájdalmas is, meg sokszor fájdalommal és izzadsággal jár, de szép és jó dolgok azok így születnek fájdalommal és verítékkel. És két dolog volt, ami még úgy, tehát hogy magamról sikerül dolgokat megérteni, és sikerül úgy lelkileg fejlődni, amit Isten adott. A másik viszont az, hogy a világszemléletem is változott. nem lettem Jedi lovag, meg nem lettem én tényleg egy különleges ember, hanem egész egyszerűen a teológiai tudomány az egy olyan tudomány, ami a világnak az alapjaira tekint le, és az emberi működésnek az alapjait tudja az ember megérteni, és ez sokszor ez egy nagyon-nagyon szédítő dolog tud lenni. Sokszor bosszantó is tud lenni, hogy más emberek miért nem értik meg, hogy hát igen, Isten igenis létezik, és igenis bele tud szólni az életünkbe. És az a jó, és azért is hálát adok Istennek, hogy megvan bennem az az égető vágy, hogy igenis az emberekkel próbáljam megértetni azt, hogy Isten működik a mi életünkbe, és ő létezik. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor az óvodás csoportot elviszik a színházba, beültetik őket a földszintre. Ugye a színpadhoz közel, és éppen a színdarab közepén, amikor a negatív fő és a jó szereplő próbálja hátba támadni egy késsel, és az óvodások elkezdenek kiabálni, hogy vigyázz, vigyázz, és érthetetlen módon nem hallja a jó szereplő. És tényleg ilyen érthetetlen az is néha, hogy az emberek miért nem értik meg, hogy Isten létezik, és igenis ő az Úr. Aztán egy másik ilyen dolog volt még a médiának és a világnak a megismerésében az, hogy egy nagyon, nagyon teljesítmény alapú világot élünk. Mindenki tényleg annyit ér, amennyit föl tud mutatni, hány egyetemet végeztél, hány nem most azt akartam mondani, hogy hány érettségit van. Hogy hány nyelven tudsz beszélni, és tényleg olyan jó, hogy ez azért nem így van keresztényként, hogy mindenki annyit ér, amit fel tud mutatni, és amennyi teljesítményt tud felmutatni. És nem csak a szépség, meg a szép lányok, meg nem csak a szép ember ér valamit. Persze ez nem egy rossz dolog, csak nem biztos, hogy ez a boldogságnak az alapja. Nem biztos, hogy ezt kell, hogy meghatározza a mi boldogságunkat. Aztán, tehát ezt a médiával kapcsolatban azért mondtam, mert nagyon sokszor a média ezt súlykolja belénk, hogy a teljesítmények, a szépség is, amit fel tudunk mutatni, és ez a boldogság, de közben meg a való élet nem ezt mutatja. Aztán egy másik ilyen felismerés volt, hogy amit egy tanárunktól hallottam, hogy nagyon-nagyon individualizálódik a mi világunk, az egyénnek a szerepe egyre nagyobb, egyre több mindenben van felelősségünk, válasszál magadnak pártot, válasszál magadnak szolgáltatót, meg terméket, meg válasz, már végén lassan az is lesz szerintem, hogy válasszál magadnak vallást, mert teljesen mindegy, mert egyébként mindenki üdvözül, amit tudjuk, hogy nem igaz, mert csak az üdvözül, aki Jézusban hisz. És tényleg ez az individualizálódott világ egyre inkább ellene van az ilyen közösségeknek, mint amilyenben mi itt ülünk, mert az egyénnek a szerepe egyre erősebb, és egyre inkább kevesebbet adunk föl önmagunkból a közösség javára. Végül pedig annak adok hálát, hogy Velencén, vagy hát Istennek adok hálát azért, hogy Velencén azért egy olyan lelkész volt, akinek a magyarság nagyon-nagyon fontos, túlságosan is fontos sokszor szerintem, és nagyon jó magyarnak lenni, meg nehéz is magyarnak lenni, de nagyon jó, hogy én ezt az embert megismerhettem, meg megismerhettem mondjuk Kálmán bácsit is, és ugye kettő tudom magamban elhelyezni valahogyan, és így igazándiból ugye az embernek az önismerete az nagyon keményen változik, vagy hát fejlődik egy ilyen teológiai tanulmányban, és a magyarságban is így sikerült valamilyen szinten fejlődni. Vas Albertnek az egyik könyvét olvastam, és úgy vannak neki sajnos okult könyve is, amit nem ajánlok, de vannak neki nagyon jó könyveik, és abból úgy, amikor olvastam, úgy megpestült bennem az a szitja puszt alakú vér, és elképzeltem, hogy lovon ülök, és így. De tényleg szóval nagyon jó az embernek olyan könyveket olvasni, amiből megismeri a saját nemzetét és a saját múltját. Úgy összefoglalva, tehát igazándiból nagyon boldog vagyok, néha nagyon nehéz, és tényleg nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy tényleg érezhetem azt, hogy ő békességet és nem romlást tervez, és nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy tudott nekem olyan utat mutatni, ami tényleg számomra rendelt út, és tényleg olyat tanulhatok, és olyannal foglalkozhatok, amitől nem lesz savanyú a hangulatom, hanem egyre inkább vázba jövök, hogy még többet tanulhassak. És sokszor nehéz, és sokszor nagyon nehéz, de az embernek mindig arra kell rádöbbennie, hogy Jézus nélkül nem megy, és nála nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Én igazándiból ennyit szerettem volna elmondani, jó sokat is beszéltem. Úgyhogy ha esetleg van kérdés, akkor nyugodtan tegyétek.